Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, a mi hűséges megváltónktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 489. számú dicséretünk első versét. A 489. dicséretünk első verse így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Foglaljuk el helyünket, és végig az Isten tiszteleten, egészen az áldásig helyünkön maradjunk. Énekeljük, szeretett testvéreim, a 234. dicséretünk mind a négy versét, jel kérjük Isten áldott szent lelkét.
imádkozzunk. Hűséges Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked kegyelmed napját. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk. Olyan magától érthetőnek, olyan természetesnek gondoljuk, de igazságod szerint nem kellene szólnod. Már régen magára kellett volna hagynod ezt a világot benne, ami gyarló, nyomorult életünket is. De Krisztus Jézusban úgy szerettél minket és ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, aki bemutatta életünk az ő tökéletes áldozatát, hogy helyreállítsa veled az örök kapcsolatot, amelynek része ez a mai nap, ez a mai elkészített ige, kegyelmet, szeretetet, szava, mely szól hozzánk, a mi megtisztításunkra, vigasztalásunkra. Köszönjük, Urunk, és engedd, hogy ne éljünk vissza ezzel a te szereteteddel, hogy teljes szívvel figyeljünk rád, és a hallottakat befogadjuk. Ne csak helyesnek tartsuk, hanem meg is cselekedjük azt. Ebben segíts meg minket, hogy így szenteljük meg méltó módon a te napodat. Kérünk az Úr Jézus Krisztusért. Áld és szenteld meg Isten tiszteletet, Isten tiszteletünket. Azokat, akik hallják, akik örömmel és hálaadással jöttek el, azokat is, Urunk, akik betegség miatt távol vannak, azokat is, Urunk, akik a gyásznak, a friss elválásnak fájdalmával ülnek most itt a templompadban. Kérünk, adj nekik is vigasztalást és erőt. Áld meg a gyülekezet szolgáló lelkipásztorát és a szolgáló énekkart, hogy a te dicsőségedre szolgáljanak a mai napon. Minden Uram szolgálja a te dicsőségedet, amelyet nekünk kijelentettél. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Isten igéjét olvasom Lukács evangélium a 7. részéből, a 36. verstől az 50. versig, vagyis a rész végéig terjedő igeszakaszból. Lukács evangélium a 7. részének 36. versétől a rész végéig, így szólít meg bennünket Istennek igéje. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék nála. Ő bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magába. Ha ő proféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt, Mester, mondd! Jézus ezt mondta. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig azt mondta neki, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam megmosására. Ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeret, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Ebben a nagyon szép és tanúságos történetben négy szereplő van, Jézus Urunk, Simon a farizeus, aki házához meghívta, a ház asztalához telepedő vendégek, és a bűnös asszony, aki örömét és háláját olyan megrendítő, s valljuk meg nem szokványos módon fejezte ki Jézus iránt. Ebben a történetben azt látjuk, milyen az Istenhez való igaz viszonyulás, a hitélet gyakorlása, mikor, milyen esetben hiteles Isten előtt. Két hiteltelen hívő embert látunk, csoportot, és egy asszonyt, aki megtestesíti azt, ami az Isten kedve szerint való. Igen, így, csak így szabad, mindig és mindenkor. Jézus Krisztus által a mi atyánkhoz jönni. Csak így a szabadulás örömével, megrendültségével és örök hálájával. És az abból fakadó hálaáldozatokkal, jó cselekedetekkel. Nézzük sorra, és vonjuk le a tanúságokat, és kérdezzük meg magunktól, mert Isten lelke ma megkérdezi tőlünk, mondd te, melyik csoportba tartozol? Az Istenhez való viszonyulás lehet képmutató, mint Simon életében ezt látjuk. Lehet szemlélődő, külső szemlélődő, ahogy az asztalhoz telepedettek mutatják. És lehet igazi úgy, ahogy már mondtam, ahogy az asszony közeledett Jézus felé. Én és te, mondd, hova tartozunk? Simon meghívta Jézust az ő házába. Jézus elment, mert tudta, hogy itt nagyon fontos dolgok fognak történni. Mondhatta volna, nem őszinte a dolog, nem fárasztom magam, nem töltöm hiába ilyen tiszteletkörökkel az időmet, nem. Ő bement, mert tudta, hogy itt most nagy igazságok fognak elhangzani, amit meg kell hallani mindenkinek, Simonnak is, az ott ülőknek, és ennek a boldog síró asszonynak, aki Jézushoz jött. Mert Jézusnál mindig az ige, az üzenet átadása a legfontosabb. És mindent ez határoz meg, nem kénye kedve szerint válogatva, megy vagy nem megy valahová, hanem mindig az atyának engedve. És ide se azért jött, mert mi annyira megérdemeljük, hogy a mi vendégünk legyen, hanem azért, mert szeretetből nekünk nagyon fontos üzeneteket kíván átadni. Simon, aki házába hívta Jézust, nem volt őszinte. Nem volt szív szerinti az ő vendég szeretete. Alakoskodó, képmutató volt. Megvolt az oka annak, hogy ő Jézust odahívja, de ez az ok nem az volt, hogy mennyire szerette Jézust, hanem valami más. Talán két oka is lehetett ennek. Úgy gondolta, ha Jézus ügyéről mégis kiderül, hogy ez Isten szerint való dolog. Ha valóban ő a megváltó, amit hát nehezen hitt el ő is, de ha mégis úgy lenne, hát akkor bizony nem árt, ha már előre egy-két jó pontot gyűjtünk, amit aztán majd a végítéletkor előhúzhatunk a farzsebből, és mondhatjuk, látod Jézus, én ott voltam, látod, én még meg is hívtalak. Látod, én nem arra néztem, hogy te népszerű vagy, vagy nem. Kaptam én érte eleget farizeust, írástudó társaintól, de látod, én kiálltam melletted. Ilyen pontgyűjtő hívő ember volt. Nem szív szerint, jó jöhet ez még, gondolta. Csak hát Jézussal nem lehet így elbánni. Valószínű, sokan megpróbálták. Máté evangélium 7. részébe bizony nagyon drámai módon fogalmaz Jézus az ilyen emberek iránt. Nem minden, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És sokan jönnek majd hozzám, akik mondják, hát Uram, nem a te nevedbe profétáltunk, űztük ördögöket, tettünk nagy csodákat. És Jézus azt mondja, távozzatok tőlem, ti gonosztevők, sohasem ismertelek benneteket. Előhúztátok a farzsebből a jó pontokat, de ezek vádolnak titeket, ezek a képmutatás bizonyítékai. Jaj, de keserű ez a csalódás annak, aki így közeledik az Istenhez. Aki így próbálja bebiztosítani magát, ha mégis úgy adódik a dolog, akkor is nekem ne legyen bajom és bántódás. Aztán volt valószínűleg egy másik oka annak, hogy Simon meghívta Jézust a házába. Gondolta, hogy az asztal melletti oldott beszélgetésben, majd mond Jézus olyan dolgokat, meggondolatlanul is, amit aztán föl lehet használni ellene. Amivel aztán le lehet járatni. Mint ahogy a mostani kampányidőkben, meg mindig árgus szemekkel figyelik egymást így a vetélytársak. Hol lehet bármi kicsibe, csak egy kicsi félreérthető dologba belekötni, és azt már fölfújjuk, és valami egészen szomorú és súlyos ítéletet mondunk a másik fölött. Igen. Ez is ott lehetett Simonnak a gondolatában. Pál apostol a Galata levél 2. részében beszél befurakodott testvérekről. Befurakodott áltestvérekről, akik azért jöttek, hogy a szabadságot kikémleljék, ami Krisztusban van, és újra rabbá tegyék a gyülekezetet. Beépített emberek, ma így mondjuk téglák, no nem azért mondom, hogy most egymásra gyanakóan elkezdjünk nézegetni, vajon te nem vagy én az, de mindig is így volt. Jézus idejében is, ma is, jövőben is. Vannak, lehetnek. Hiszen az ördögnek ez egy nagyon kedvelt módszere. Beépülni, és aztán egy adott jelre elvégezni a romboló munkát, hogy szétessen egy közösség. Sok helyen, sokféleképpen gyakorolják ezt. Talán erre is gondolt ez a Simon nevű ember. De érdekes, hogy Jézus nem küldi el. nem osztja ki. Nem mondja azt, hogy nem szégyeled magad, pedig hát ő olvasott a szívek gondolatában. Ő ezt látta. Mint hogy az egyik lelkész is, amikor abban az időben, amikor ugye ilyen megfigyelők jegyzeteltek, akkor szeretettel köszöntötte és kívánta, hogy áldásul legyen számára az ige, mert Isten élő igéje mindenkit meg tud szólítani. Akármilyen messzire is van az Istentől. És Jézus is így volt ezzel. Ezért mi nem vagyunk csendőrök. Mi reménységgel vagyunk mindenki felől. Még a nem egészen tisztességes szándékú emberek felül is, ha lennének itt, hogy Isten igéjének van ereje és hatalma. Sziklazúzó pöröly, összetöri az ember szívét, megtisztítja a salaktól is, és ad egy új életet. Mert ilyen hatalmas Isten teremtő szava. Simon tehát a képmutató Isten félelmet, ma így mondjuk a képmutató, a kereszténységnek a képmutató változatát mutatta be. Amely nem volt tisztességes és számító volt, és magát akarta igazolni, bebiztosítani, és ezért nem is engedte, hogy Jézus szava elérje a szívét. Pedig érte hangzott el, érte is elhangzott az a szép példázat, amit olyan világosan elmondott Jézus, hogy miről is van szó, hogy miért mutatja ki ez az asszonyon botránkoztató módon az ő háláját és szeretetét, mert neki nagyon sok bűne elengedtetett. Ez az Simon pedig nem érezte magát igazán bűnösnek. Valami kicsit azért érzett ő, mint általában minden ember, na jó, hát ugye nem vagyunk tökéletesek, van mit megbánni az Úristennek, tény és való, ezt mindenki aláírja, de csak egy kicsit. De csak egy kicsit. És addig nem tud leborulni Jézus előtt, és addig nem tudja szívének háláját megmutatni, addig nincs ő iránta érzett szeretete, amíg mindig mutathat még valakire, aki tőle hátrébb van. Ez az ember tragédiája, hogy megtérés helyett mindig találunk valakit, aki még nálunk is bűnösebb, aki még nálunk is hátrább van. És nem tudta kimondani azt, amit Pál apostol mondott ki, aki mielőtt Krisztust nem ismerte magát, az elsők között, a legszentebbek között gondolta. De mikor megismerte, azt mondta, bűnösök közt első vagyok én. Aztán nézzük azokat az embereket, akik ott ültek Simon farizeus házában. Őket nevezhetjük külső megfigyelőknek is. Közönségnek, akik érdeklődve figyelték a fejleményeket, hogyan is alakul. Nyilván volt itt egy kis feszültség, egy nagyon kényes helyzet. Jézus és a farizeusok, a képmutatók viszonya akkor már eléggé kiéleződött. És érezték, hogy most nekik nagyon kell vigyázni, hogy ki mellett és hogyan nyilvánítanak véleményt. Ha esetleg itt összetűzésre kerül a sor, oda állnak, mit fognak majd helyeselni? Ők voltak, akik érezték, hogy hú, de kényes ez a helyzet, vigyázni kell, ne szólj szám, nem fáj felem, csak figyelj, csak figyelj, csak figyelj. Nem kell véleményt nyilvánítani. Az a biztos, szép csendesen, a megfigyelő helyről, a páholyból. Nézzük aztán majd csendben mi valami konklúziót levonunk. De hát nem lehet, mert ilyenkor soha nem fog történni semmi. Ugyanis, ahol történik valami, ott az történik, ami az asszony, hogy előállt, nem figyelt arra, hogy mi a kor szokása, illem, nem illen, kitört belőle a hála, nem tudta magába tartani, hogy ő Krisztus megváltott gyermeke. És ma is így van ez. Ha Krisztus megváltott gyermekei úgy élnek együtt a világban, hogy talán csak évtizedek múlva kerül ki, hogy jé, hát ez egy hívő ember, akkor valami nagy baj van. Ha titokba tudják tartani, akkor nagy baj van. Azt nem lehet. Azt nem lehet. Az megmutatkozik, úgy, ahogy az asszonynál is látjuk. Ezek voltak azok, akik kényesen ügyeltek az egyensúlyokra, hogy jaj, el ne kötelezzék elhamarkodottan magukat, akik patika mérlegen néztek és mértek, és ezért nem is lehettek Jézus gyermekei. Ők voltak a külső szemlélők, akik úgy gondolták, nem kell dönteniük, nem kell szólniuk, az a legbiztosabb. Hisz a bölcs hallgatást lehet így is, meg úgy is érteni. És arra mindig lehet majd visszamenőleg is hivatkozni, hogy látod, én akkor nem szóltam. És amikor megszólalnak, amikor megkérdezik, hogy ki ez a Jézus, hogy megbocsátja a bűnöket, akkor ebben valahol a botránkozás illata már ott van. Kinek képzeli ez magát? Ugyanakkor azt is megfigyelhetjük, hogy egymás közt szóltak, hogy kicsoda ez. És ez nagyon árulkodó. Arra senki nem vette a bátorságot, hogy azt mondja, ki vagy te, Uram? Mert azt kellett volna mondani. És Jézus megfelelt volna nekik. Ők magukba sutyorogva, szint nem valva, függetlenségüket fel nem adva. Egymás közt. Ki lehet ez? Majd megvitatjuk. Egy kis eszmecsere, egy kis beszélgetés, aztán minden megy úgy, ahogy eddig ment tovább. Távol az Istentől. Emlékezzünk csak egy másik hasonló történetre. Amikor Pál leesett a lováról a damaszkuszi úton, akkor nem az ott levőktől kérdezte meg, mi lehet ez, gyerekek? Nem tudjátok? Segítsetek már, mondjátok már a véleményeteteket. Ne. Ő azt mondta, ki vagy, Uram? Ki vagy, Uram? És Jézus válaszolta azt, amit kellett. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel! Megmutatom, hova kell menned, de kelj fel. Én vagyok az, akit te üldözél, aki nélkül te éltél, akinek szavát igazán soha nem vetted komolyan, aki halálra vagy méltó és büntetésre, hogy most befejezd az életed, de kelj föl, mert én téged szeretlek, én téged meg akarlak váltani, és én téged új utakra indítalak el. Bizony, ha nem egymás közt magukba sutyorogva beszéltek volna ezek az emberek. Mertek volna úgy őszintén, igaz szívvel Jézushoz szólni, megszólítani. Ki vagy te, Uram? Úgy szeretném tudni, most már nem engedlek el, míg ezt meg nem tudom. És végül ott van az asszony, aki háláját, Jézushoz való ragaszkodását ilyen csodálatos módon mutatta meg. Ebben az asszonyban ott volt az öröm, a szabadulásnak az öröme. És ott volt a szomorúság, a könnyeknek hullása, de mindezt úgy tette, hogy Jézusnak szolgált. Ezt a furcsa érzést, amiben egyszerre ott van a megrendültség, a bűnbánat és a végtelen öröm, ezt egyedül ezen a világon csak az az ember ismerheti meg, aki Jézushoz, mint megváltójához oda talált, megtalálta őt. Ezt csak a megtérő ember ismeri. Egyszerre ott van a bűnbánat, a keserűség, a fájdalom az ő elrontott élete miatt nyilvánvaló volt, mások is tudták, semmit érő volt ez az élet. És ott érezte Jézus felemelő, szerető karját, bűnbocsátó kegyelmét, az újrakezdés hatalmát, amit adott neki. És ezért ott volt a végtelen öröm is. Miközben hullottak a könnyei és siratta múltját, megragadta az előtte levő életutat, és valami olyan örömmel, amit talán soha nem érzett úgy lelke mélyén, mint ott akkor. Igen, ez az egyetlen út Jézushoz, a megtérés útja. Boldog ember, aki ismeri ezt az érzést. Boldog ember, aki nem azt mondja, hogy hát igen, persze, hát ezek a köztörvényesek, ezek közt lehet, hogy csak így lehet. Hanem már ő is tudja. Hogy Uram, hát nekem nem itt kellene lennem. Én olyan messze voltam tőled, és mégis te elfogadtál engem. És felemeltél, és embernek tekintesz. Igen, ez a kettő, együtt a megtérés. Nem öröm önmagába, és nem is csak bűn töredelem önmagába, együtt a kettő, Jézus előtt. Adja Isten, hogy ezt mindenki megértse, és meg is tapasztalja, hogy így menjünk a mi Úrunkhoz, mert ez kedves. Aztán később, amikor már rendeződnek a dolgok, és Krisztus gyermekeként élhetünk, már talán szolgálhatunk is, akkor is mindig ezzel a boldog indulattal menjünk. Uram, olyan csoda, hogy én itt lehetek. Annyira nem természetes, és olyan boldog vagyok, hogy megkegyelmeztél. És ezért szeretném oda szentelni az életemet. Nekem már semmi nem drága, érted, mindent odaadok. Érted, mindent elhagyok, ahogy énekeljük az egyik szép énekünkbe. Már kereszten vára vettem, érted, mindent elhagyok. Adja Isten, hogy megtaláljuk ezt az utat. Mert Jézus itt van, Jézus szól hozzánk, hétről hétre és vasárnapról vasárnapra az igében, hogy te is megtaláld, és én is, ennek az asszonynak az útját, amely hitelesen vezetett a kegyelemhez, az új élethez, az örök élethez, a szolgáló élethez, Jézus Krisztushoz. Úgy legyen. Amen. Urunk, ezt az utat szeretnénk megtalálni, és mi mindig ezen az úton szeretnénk járni, amit ez a bűnös asszony tett meg, hogy hozzá találhatott, boldogan, bűneit megsiratva, megtagadva, az örök élet, a megtaláltatás reménységével, boldogságával. Ne engedd, Urunk, hogy a szemlélődők között maradjunk, az különösen ne engedd, hogy a képmutatók útjára lépjünk, akik csak pontokat gyűjtenek, vagy adatokat akarnak beszerezni, valami érdek miatt, hanem hadd nyissuk meg egészen a szívünket, hogy megtalálhass minket is. Hogy életünket is ez a boldog öröm, a neked való szolgálat és az őszinte töredelem jellemezze. Így kérünk, Urunk, segíts minket az élet útján való járásban. Hallgass meg, kérünk, annak nevében, aki így tanítottál bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Adakozásra hívom fel testvéreim figyelmét, tudván a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fennállva vegyük az áldást. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és a ti gondolataitokat a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ajánlom a gyülekezet figyelmébe a Reformátusok lapjának eheti számát, valamint az íratterjesztés szolgálatát. Jövő héti alkalmaink nyári menetrend szerint lesznek megtartva. Elnézést kérek, mert itt ellapoztam a dolgokat. Mostantól kezdve hivatalos, jó? Tehát a Reformátusok lapja és az íratterjesztés, ez most is érvényes. Jövő heti gyülekezeti alkalmak azért már más rendben lesznek megtartva a következőképpen. Szerdán 7 órakor lesz kóruspróba, csütörtökön 10 órakor biblióra, ugyancsak csütörtökön 6 órakor a kis ifi bibliórája, pénteken pedig 5 órakor a mini ifi bibliórája. Hirdetem testvéreimnek, hogy szeptember 19-én, 20-án és 21-én ifjúsági csendes hétvége lesz Mátraházán. Vasárnap délelőtti istentisztelet 10 órakor kezdődik, ugyancsak 10 órakor kezdődik a gyermekistentisztelet, és 11:30-kor lesz a kórus próbája jövő vasárnap. Jövő héten két nem szorosan vett gyülekezeti, de fontos esemény is lesz, ezekre is hívogatunk. 15-én hétfőn 18 órakor a Chiliben dr. Bagdi Emőke tart előadást, így gyűjtve a tervezett szabótelepi templom megépítéséért. Ez Makovec Imre utolsó terve volt. Ezzel tehát a templom építést is támogatjuk, a belépő 2000 forint. Szeptember 21-én vasárnap délután 4 órakor Mészáros János Elek, a csillag születik győztese, Soroksáron énekel és tesz bizonyságot hitéről, a belépés díjtalan. Ennek helye a soroksári református templom. Köszönjük azoknak, akik eljöttek és segítettek, szolgáltak a tegnapi karbantartó napon. Akik elmaradtak ezévi fenntartói járulékok befizetésével, azokat kérjük, pótolják ezt, köszönjük szépen. 2015 évi konfirmációra a lelkészi hivatalba lehet jelentkezni. Hirdetünk adakozást kárpátaljai református gyülekezeteink megsegítésére. Az adományokat a templom fő és oldal bejáratánál elhelyezett gyűjtőládákba tegyük bele. Szeptember hó minden vasárnapján lesz erre lehetőség. A Kárpát-medencei magyarság közül ma kirívóan a legnehezebb helyzetben a kárpátaljaiak vannak, mind a gyülekezeti tagok, akik ugyannak idején átálltak a gázfűtésre, most már a gáznak lassan híre nyoma, és szeretnénk vegyes tüzelésű kazánokat, 10-12-t, amennyire majd a pénz futja megvásárolni. Ehhez járulnak hozzá a gyülekezetek szeptember havi adományukkal, amit jó szívvel hirdetek meg. Gyászolóink is vannak. Az elmúlt héten temettük Tóth Ferenc 70 éves testvérünket, valamint Seres Bálintné 91 évet élt asszony testvérünket. Szeretteire, a családra Isten áldását kérjük, adjon nekik az Úr megbékélést és vigasztalást. Jézus szavaival, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Gyülekezetünk lelkipásztora és kórusa ma Török Bálinton szolgál. Isten áldja meg szolgálatukat. Most kaptuk nemrég a hírt, gyülekezetünk Hajdan volt hűséges tagja, Tefenhart Rózsika néni elhunyt. Temetéséről sajnos még nem kaptunk hírt, körülbelül 2 évtizede költözött ő Hajdúböszörménybe, azelőtt gyülekezett, ennek a gyülekezetnek nagyon hűséges, sokak által ismert tagja volt. Nyugodjon békességben, emléke legyen áldott. Most pedig, szeretett testvéreim, záróénekként az 512. dicséretünk mind a 6 versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Ezután pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük Isten tiszteletünk végén.